eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgass a vágatlan verziót.
Köszöntjük a kedves hallgatókat innen a karácsonyfa mellől, ez itt a vágatlan verzió. A mikrofonok mögött szeretném köszönteni Ádámot.
Sziasztok!
Alexet.
Sziasztok!
Én pedig Ákos volnék. Reméljük mindenki túlélte az adventi rohanást, és senki nem kapott közben neurózist. Mindenkinek sikerült befaragni a karácsonyfát a helyére, mindenki kibontotta az ajándékokat, és tudott neki örülni, vagy talán tényleg örült, vagy el is játszott az, hogy nagyon örül neki. Mi ezzel az adással szeretnénk egyrészt boldog karácsonyt kívánni a hallgatóságunknak, másrészt pedig körbejárni az ünnepet, és a filmes kliséken túl hát lerántani a lepret a karácsony kevésbé fényes oldaláról, és tisztelegni a fényes oldala előtt. Úgyhogy az első kérdés, amivel indítanék, hogy nektek mit jelent a karácsony, vagy milyen asszociációitok vannak, hogyha a karácsony vagy az ünnepek előkerülnek?
Nekem úgy gondolom, hogy nekem nagyon fontos ünnep a karácsony. Én teljesen bele tudok kerülni ebbe a tipikus karácsonyi hangulatba, amikor így megyek az utcán, és minden ilyen havas, meg minden ilyen kivilágított, fényes, otthon, nem tudom. Tényleg ez a meghittség van, és hogy én azonosulni tudok a karácsony szellemével, viszont látom azt, hogy mik a hibái, vagy hol lehetnek ezek túltolva, és nekem tetszik azért is ez a tematika, mert hogy úgy gondolom, hogy mind a négy film valamilyen kulcs kérdést, vagy valamilyen kulcs motívumot jár körül a karácsonyban, mert hogy amúgy nagyon izgalmas, hogy szerintem életkortól függően is, meg élethelyzettől is függően is nagyon változik a karácsony megítélése, tehát mondjuk kiskoromban én abszolút nagyon-nagyon imádtam a Mikulás várást, a Jézuska várást, ennek az egésznek a legendáját és a kismesét, amit így el lehet hinni, és ott még a hittel kapcsolódott össze, most meg már inkább azzal, hogy tényleg kifejezni a szeretetet, vagy a hálát azért, hogy emberek vannak az életedben, és mondjuk ez az aspektus is meg lesz vizsgálva, és amit kevésbé szeretek talán az, amit szintén egész hamar megvizsgálunk, ez a külcsín, és ez ezeknek a fokozott mutatása, mert hogy én úgy gondolom, hogy valahol ez egy ilyen belső vagy egy belső folyamat is kéne legyen, de hogy nyilván a belső folyamatok alakítva vannak azáltal, hogy milyen külső mintákat kapunk. Szóval az én karácsony feelingem biztosan levezethető azokból a filmekből, amiket én láttam kiskoromban, vagy zenéket, amiket hallgattam. Nem tudom, te mit gondolsz?
Igen. Egy biztos, hogy nálam a hangulatkergetés az nagyon nem szimpatikus, mert egyszerűen az emberek vizionálnak egy olyan átélhető karácsonyi hangulatot, ami egyszerűen nem létezik, vagy legalábbis számomra nem létezik, vagy ez így kihalt. Úgyhogy én nálam a karácsony az elsősorban egy ilyen békés, harmonikus állapot, vagy annak a keresése, és hogy egy pillanatra üljünk le a családunkkal együtt, békében, szeretetben, hogyha ez még nem elcsépel szó ezzel kapcsolatban, és értékeljük át azt az évet, ami mögöttünk áll. Tehát, hogy valahogy én a szilveszterre nem tudom úgy tekinteni, mint egy évértékelő eseményre, de nálam a karácsony az, ami tényleg minden kicsit lenyugodik, mindenki otthon van, senki se dolgozik, rohan össze-vissza, hanem megpróbáljuk átértékelni az elmúlt egy évet, és ez szokott szerintem a karácsonnyal kapcsolatban probléma lenni, hogy túlzott elvárások miatt ez a béke, harmónia, nyugalom néha felbomlik, és akkor feszültség keletkezik. És talán ez az árnyoldala szerintem ennek a karácsonyi nagy várakozásnak. Szeretném megkérdezni, hogy Ákos, neked hogy?
Ja, igen, én is ehhez tudok kapcsolódni. Azt hiszem, hogy nekem, én úgy tudom elképzelni a karácsonyt, mint hogyha lenne egy hét, amire így lelassul az idő, és át tudjuk gondolni, hogy mi történt az elmúlt egy évben, olyan emberekkel vagyunk, akiket szeretünk, összegyűlik a rokonság, és szerintem ezek köré, az események köré jól felhúzhatóak a filmek, és azon gondolkodtam, hogy talán én három típusba tudnám sorolni a karácsonyi filmeket. Van egy a családfilmek, ami lényegében a diszfunkcionális családokkal foglalkozik valamennyire, vagy talán pont a nagy boldog családokkal, ami alapból benne van a karácsonyban. Vannak a Mikulás télapó filmek, amik ugye abszolút a gyerekeket célozzák meg, és vannak hát a romantikus karácsonyi filmek, ugyanis talán pont az évösszegzésből, vagy abból, hogy itt tényleg még az ablakpárkányon is a szeretet hever, így nagyon könnyen szerelmessé válik az ember, vagy hát nagyon könnyen úgy érzi, hogy szerelmes lesz. És azt hiszem, hogy talán a filmek pont azért jók a karácsonynak a körbejárására, mert jól bemutatják azt, hogy hogyan tudnak ezek rosszul elsülni. És azért ne menjünk el amellett, hogy mégiscsak egy fogyasztói társadalomban élünk, ami szerintem nagyon jól összetudott olvadni a karácsonynak a szellemiségével, és tulajdonképpen hát az advent ünnepi várakozását felváltotta a Black Friday, az nem tudom, ezüst vasárnap, aranyvasárnap, és egy óriási ilyen ajándék és vásárlás roham az egész.
Nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, mert ha van, ami kifejezetten fusztrál a karácsony kapcsán, az ez a kapitalizmus által átitatott szellem. Mert hogy a kereszténységnek a második legnagyobb ünnepéről beszélünk, és nem a legnagyobbról, tehát húsvéttal kapcsolatban, hát ugye az mégiscsak a halálhoz kapcsolódik, a feláldozáshoz, az nem egy olyan kommercializálódható fogalom, amit úgy el lehet adni színes nyuszikkal, megpróbálják persze, de hogy azért kellett behozni a nyulat, meg tojás, meg, tehát hogy könnyebben lehessen átalakítani a fogyasztói szokásokhoz, de az mégse olyan, mint amikor hát a születés, azt mindenki meg akarja ünnepelni. Hát Jézus Krisztus is ajándékokat kapott a pásztoroktól, meg megjelentek a királyok, meg hát ott, az egy buli.
Igen,
és
igen.
Ezt így át lehet adni az emberek részére, hogy ez egy jó élmény, hogy itt ajándékozunk, itt öröm van, ünnep van, és nem szomorúság. És ezért ez egy teljesen átélhető folyamat, hogy ilyenkor a plázák lerohanása az ilyen első számú jelenség, ami a társadalmat illeti.
Meg én azt is gondolom, hogy mondjuk tavasszal alapból van egy ilyen felfelé ível, és a természetben is, tehát kinyílnak a virágok, mindenki egy kicsit azért boldog, mert ugye a környezet, vagy hát az éghajlat, meg az időjárás, az hat az emberre, és hogy ilyenkor azért mindenki hajlamos, nagyon korán sötétedik, nagyon sokáig van sötét, ilyenkor mindenki hajlamos szomorúabb lenni, és hogy bemenekülünk a plázákba gyakorlatilag ezzelől. Tehát nem akarunk kilenni a sötét ég alatt, hanem bemegyünk a jól szépen kivilágított plázákba, és ott töltjük ezt a, és hogy mindent égőkkel ugye kidíszítünk, minden, ahol keressük ezt a fényt, ami amúgy természetesen nem jön, vagyis én ezzel is össze tudom kötni, de hogy még a kapitalizmus visszatérve, ez tényleg nagyon, nagyon kellemetlen, és hogy itt fontos azt is megemlíteni, hogy mik a gyökerei, a kulturális gyökerei ennek az egész ünnepségnek, és hogy tényleg van egy ilyen vallásos íve az egésznek, amire épül, vannak ilyen pogány tradíciók, a faemelés ezzel kapcsolatban, és vannak egy ilyen, van egy ilyen nagyon erős ilyen új hullámos commerce eredete is, és hogy például a Mikulás, ugye a nagy piros kabátos fehér szakállas úriember, azt a Coca-Cola találta ki. Ez, tehát az az ő.
Ez nem teljesen így van amúgy.
Nem.
Igazából én utána olvastam ennek, van HVG-s cikk, ami az Urban Legendsnek a hivatkozásával fenn van elérhető a neten, és ott ugye arról értekeznek, hogy már a Coca-Cola maga is szereti ezt terjeszteni, hogy ő találta ki az új télapó figurát, de hogy annyiban nem igaz, hogy ez már a 19. század végén volt valamiféle cipőboltos, aki azzal rajzoltatta meg egy ilyen nagy piros figurát, és az már elkezdett beivódni, de az tényszerű, hogy a Coca-Cola rájátszott az előtte lévő vegyes képre, és erősítette a piros brendet.
Meg hát miattuk lett nagyon népszerű.
Tehát, hogy az biztos, hogy ők rájátszottak, mert ugye télen tehát pangott a kólai ipar, mert nyáron ittak az emberek, mert ilyen üdítőnek, és hogy valamivel össze kellett kapcsolni, és meg kellett fogni a gyerek közönséget, és a télapó, kóla, piros, hát nagyon jó élmény, tehát hogy ezt így beerősítette, de nem ők voltak a novumok, akik ezt
dolgozni találták. Ja, ezt értem, de igen, de hogy többféle, tehát hogy volt kék télapó is, kék kabáttal,
meg a zöld volt, meg a zöld is.
Igen, de hogy a piros, meg hát az is a Coca-Cola színe, ugye, a piros-fehér. Meg hogy, de tényleg az, amit te mondasz, téli pongás, ez az, ami szerintem kiül ilyenkor a mi nyugati civilizációnkra, és ez az, ami miatt menekülünk a Black Friday-be, a karácsonyi lázba, a szilveszteri bebaszásokba, és hogy...
Igen, és érdekes, hogy ez a 23. a 24. ez nem véletlen napforduló közelsége.
Ja, igen.
Tehát rendkívül összekapcsolódott minden pogány és keresztény szokás egy időpontba, és ez megfűszerezve a modern kapitalizmus eszméjével egy hatalmas nagy fogyasztási ünnepet alkot.
Igen, de, igen, mert tehát, bocsi, csak még annyi, hogy a templomainkat felcserélték ezek az üzletek, és hogy miben hiszünk, miben hisz a modern deszakralizált ember.
De ja, igen, én pont, hogyha valaki, nem tudom, karácsony körül, az, vagy a karácsony előtti két hétben jár a West Endben, akkor én abszolút úgy érzem, vagy amikor én ott járok, azt érzem, mintha egy ilyen nagy, hát nem is tudom, kápolnában, vagy egy domban lennék, ahol áramlanak az emberek, és igazából nem imádkoznak, hanem költenek, vagy vásárolnak. És nekem az a legfájúbb ebben, hogy nyilvánvalóan minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétrán, annál kevesebbet engedhetnek meg maguknak az emberek. Viszont az egész karácsonyi, nem tudom, marketing arra játszik rá, hogy most karácsony van. Tehát, hogy most megengedheted. Hát jó lehet, hogy most nem tudnál megvenni egy ilyen kávéfőzőt, de hát most mégiscsak karácsony van, de nincs rá pénzed. Hát, akkor vannak hiteleink. És például most láttam egy bank, vagy több banknál is, hogy van Black Friday hitel, ami direkt arra megy rá, hogy a Black Friday-ben, nem tudom, 25%-kal leértékelt, nem tudom, plazma tévét, azt így ki tud hozni így egyből. És hogy szerintem ez így látszik januárban, hogy nagyon sok... vagyis hogy januárra nagyon sok hitelt vesznek fel így emberek.
Hát igen, szerintem külön adást lehetne szentelni a rövid lejáratú, igen, de igen, dupla kamatozású hitelek oltárán, főleg az, hogy ezt karácsonykor ilyen hatványozottan rájátszanak, hogy most meg kell venned, mert hogy ha ki akarod fejezni a szeretetedet, akkor igenis, ja, igen, annak a kisgyereknek jár az a PS4, most, igen, igen, mert hiába nem engedheted meg, de hogyha ha segítünk, mi, mint jó barátok, mint Jézus Krisztusnak a kinyúlt keze, akkor megengedheted.
Hát nyilván esendő az ember, meg hát ilyenkor hiába van ott az a... És akkor én rá is térek arra, hogy én be akartam hozni ilyen mantrákat, amiket mondunk ilyenkor, és hogy van egy tipikus mantra, ez a nem az ajándék számít, hanem a szándék a fontos, de azért, amikor nem tudom, odaadod a kevésbé, hát szerényebb ajándékodat mondjuk, akkor azért van egy ilyen érzésed, hogy lehet, hogy ez most nem volt annyira, igen, ideális, mert hogy tényleg ez az sok elvárás, amit a tévéből kapsz, és...
Igen, én ezt tudnék csatlakozni azzal a mondással, ami nagyon hasonló, hogy nekem nem kell semmi, csak legyen együtt a család.
Ó, igazán, igen, nem kellett volna.
Igazán nem kellett volna. És hogy igazából, amikor azt mondod, hogy én nekem nem kell semmi, azért ott van az, hogy találd ki, hogy nekem mi kéne.
Igen.
Igen, igen, abszolút.
Lesz egy film, amiben...
Amiben talán pont egy ezzel kapcsolatos idézet van. Nekem még az kapcsolódik szorosan ide, bár ez kicsit távol esik a karácsonykor, amikor Mikulás csomagot kell összeállítani osztályban, egyetemi csoportokban, munkahelyen, és kitűznek egy összeget, 1500 forint.
Igen.
És mindenki 2000-ről indul, szerintem. Vagy rengetegen itt túlpozícionálják, és nekem abszolút láttam olyan viselkedés mintákat, amik arra utalnak, mintha az emberek licitálnának egymásra egy ajándéknál. Tehát mondjuk én veszek, nem tudom, Alexnek egy hát Suspiriás pulcsit, az új filmnek a poszterével, vagy egy Suspiria poszter.
Köszönöm.
És, igen, és Alex ad nekem, nem tudom, egy PS4 játékot, akkor úgy érzem, hogy úristen, Alex mennyire rám licitál, de majd jövőre. Én két PS4 játékot fogok neki venni. És akkor,
és akkor én meg egy PS4-et veszek.
Igen, igen, és így licitálunk egymásra, és egyszerűen próbáljuk beérni a másikat, és mintha ez egy ilyen verseny lenne.
Az a baj, hogy nekem volt ezzel kapcsolatban egy teljesen más élmény, ami volt, hogy kaptam egy zacskó mogyorót 3 szalon cukorral, miközben én egy olyan csomagot raktam össze, hogy az fütyült, és ráadásul egymásnak adtuk.
De kellemetlen.
Tehát, hogy ez nagyon-nagyon durva volt. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg az, hogy be van lőve egy értékhatár, az azt jelenti, hogy se fölé, de se alá. Tehát, hogy akkor, hogyha tényleg, vagy akkor hagyjuk ezt az egészet.
De hagyjuk, én inkább azon, hogy ez annyira kínos. Annyira kínos tud lenni, mert hogy szerintem az ajándék, tehát, hogy itt van félreértve az egész, hogy az ajándékozás az egy szeretett nyelv, szerintem, vagyis nekem. És én abszolút azonosul kezdem, mert hogy nekem tényleg ez az egyik ilyen fokozott szeretett nyelvem, én, hogyha ajándékozok, akkor tényleg az engem örömmel tölt el, én az engem kielégüléssel tölt el, hogy én adtam egy ajándékot, és akkor tényleg azt értem, hogy megéltem a szeretésemet, de hogy annyira kínos, amikor így ezt egy ilyen konvencionalizált helyzetben emelik, egy szabályszerű, hogy akkor mit a karácsony, hogy mikulásozzunk, az osztályteremben húzzatok neveket egymással, a munkahelyen húzzatok neveket egymással, és hogy annyira elveszik az a lényege, amit, tehát, hogy annak adja ajándékot, akinek akarsz, nem?
Igen, meg akinek amikor előáll az a kellemetlen helyzet, hogy olyat húzol, akit amúgy nagyon nem kedvelsz, és neki adsz egy olyan ajándékot, amiből tényleg a szeretet nyelv amúgy nem fakad, de mégis az összerakod, mert hát ez kötelesség.
Ja, igen. Vagy amikor így, nem tudom, állsz a plázán, és arra gondolsz, hogy XY-nak vajon most mit vegyél. És amikor ez, és azt gondolom, hogy amikor ez már, nem tudom, egy ilyen egyórás kognitív munka, hogy így megpróbált kigondolni azt, hogy vajon milyen ajándékot tudnál neki venni, akkor talán ott az ajándékozásnak a a funkciója az így elveszni, uh-huh. mert hogy így nem érzed azt, hogy neked most ehhez ikleted van, vagy ilyesmi.
Igen, mert hogyha mondjuk sokat töltesz a dolgot, illetve akkor úgyis egy idő után megtudod azt, hogy így mi az, amire vágyhat, mi az, ami tetszett neki, és akkor szerintem azt egészen könnyű megvenni egy olyan embernek, akivel, vagy hát...
És mondjuk ide meg beszólnám azt, hogy szerintem, hogyha valaki tényleg nagyon fontosnak tartja ezt az ajándékozást, akkor próbálja meg lekommunikálni, hogy mit szeretne. Tehát, hogy tényleg, mert akkor könnyű adni, hogyha elmondod, hogy te mit szeretnél, azt megkapod, akkor te is boldog vagy, az is boldog, aki adod. De tudom, hogy ez most nagyon egy ilyen fogyasztói által átitatott gondolkodás, de hogyha tényleg azt tartjuk fontosnak, hogy legyen egy ajándékcsere, akkor legalább mondjuk meg, hogy mit akarunk, és talán...
Szerintem talán az explicit megmondás az nem annyira játszik, mert hogy az olyan... Az elveszik a varázs
lenne. Ilyenkor visszanyúlunk az ilyen gyermeki világunkba, mert amikor így megszületünk, és nagyon pici gyerekek vagyunk, akkor úgy szolgál ki a teljes igényeinket, hogy mi nem tudjuk lekommunikálni azt. És ezért leszik valami nagyon jól. Például, nem tudom, a barátnőmtől kaptam egy Pokémon, hát ilyen badge szettet, tehát a Pokémon jelvény szettet, amiről is soha nem beszéltem, hogy én ezt szerettem volna, de mindig is nagyon vágytam rá, és amikor ezt megkaptam, az egy fantasztikus élmény volt, hiszen én nem kommunikáltam le, tehát így visszagravitálok abba az érzésvilágba, ahol így minden tökéletes, mert hogy nem kell tennem semmit.
Igen, csak hogy ez nagyon ritkán fordul.
Csak ez nagyon ritkán fordul elő, igen.
Mindenki azt az élményt várja, hogy a Jézuska, mert ugye hát a Jézuska majd kitalálja, hogy én mit akarok, mert én belül gondoltam, és hát ő a Jézuska, hát ő biztosan tudja. Igen. És hogy sajnos ez nagyon sokszor vezet olyan helyzetre, hogy...
Utalgatni mindenképp érdemes.
Igen, pont ez. Lehet ez szerintem szépen, hogy ne explicitál, hanem csak így néha megjegyzés, hogy... Ez mondjuk nagyon tetszik nekem, ez nagyon jó lenne. Igen.
És szerintem térjünk rá akkor az első filmünkre, hogyha nincs még gondolat.
Remélhetünk, ezzel kapcsolatban is van egy kis mondás ilyenkor, amikor ugye együtt a család, hogy mindig, amikor karácsony van, akkor végre együtt a család, és ilyenkor még az is előkerül, hogy de hát miért csak karácsonykor? Hát az év minden napja lehetne karácsony. Ilyenkor megtisztelnénk egymást, és hogy így tényleg... A család vajon együtt jár a szeretettel, együtt kell járjon, vagy ilyenkor, karácsonykor ez fokozottan igaz, vagy ilyenkor mit kell csinálni a konfliktusokkal, mert hogy biztosan minden családban vannak konfliktusok, és gyakor ilyenkor, hogy így a szőnyeg alá söpörjük őket.
Igen, szerintem kezdjük is el a filmet, és beszéljük meg abban a blogban.
Jó.
Tehát most meg fogjuk nézni, hogy milyen egy igazán diszfunkcionális, vagy kevésbé jól működő család a gyakorlatban. A Reszk esetek betörők című klasszikussal fogjuk folytatni.
A történet szerint Kevin McAllister és Shia épp nagyban készülnek a karácsonyra, amit nem otthon fognak tölteni, és Kevin hát az időközbeni készülődésekkor a nagy családi perpatvarban nagyon megharagszik szüleire, és hát így az egész világra, és egy kívánság folytán elkívánja magától az egész családját, ami úgy tűnik, hogy teljesülni is látszik egy elég banális tévedés miatt, ugyanis a család úgy megy el, hogy Kevinről megfeledkezik, és otthon hagyja őt egyedül. Innentől kezdődik a történet, Kevin egyedül kell helytálljon otthon, egyedül kell helytálljon önmagának a viselésében, és közben pedig megtapasztalja azt, hogy miért is fontos a család, és egy másik szálon pedig két betörő ólálkodik a környéken, akik kirablását tervezik az ő házának, de nem tudják, hogy rossz kisgyerekkel kezdenek. Igazából a történetet valószínűleg mindenki ismeri, szóval ezt csak a formaiság kedvéért mondtam el, és amivel indítani akarok, és amivel mind indítani akarunk, és nézzetek jól magatokba, hogy miért? Miért nézzük meg minden egyes évben ezt a filmet, és miért van az, hogyha egyszer nem adja le az RTL Klub, akkor petíció indul, hogy na az RTL Klub, hogy nem adta le a Reszk esetek betörőket, csatlakozz a Facebook csoporthoz, mert ezt nem lehet tűrni, de miért?
Szerintem egyrészt amúgy van egy ilyen mém. Tehát ez mémmé vált ez a film. Amikor leadták minden évben, akkor elkezdték cikkizni az RTL-t, hogy jaj, már megint a Reszk esetek betörők, és hogy ez egy ilyen mémé vált, és amikor kihagyták, akkor meg már azért volt felháborodás, mert kihagyták. Másrészt nyilvánvalóan valamit megérint mindenkiben. Az a gyermeki lelkesedés, az a kis csintevést, ami ott van mindannyiunkban, és azt a kis lázadozást, amit próbáltunk egész életünkbe tanúsítani, de nem tettük meg. Milyen jó lehet otthon maradni egyedül, és randalírozni karácsonykor, és hogy ez... annyira átélhető, és a gyerekszínész, tehát a Macaulay Culkin által alakított vagy karakter, tehát a Kevin McAllister karakter annyira átélhetővé teszi ezt a gyermeki lelkesedést, meg ezt a gyermeki csintevést, hogy ezt mindenki szereti.
Igen, szerintem is alapban ez egy jó karácsonyi film, és ezért, hogyha egy nagyon magunkban nézünk, akkor talán nehéz jó karácsonyi filmeket felsorolni, hogy igazán jó filmek. De azt gondolom, hogy ez a jó közé tartozik, nem egy kiemelkedően jó film, hogyha reálisan nézzük, viszont azt gondolom, hogy ez kb. Hagyománnyá vált, tehát ez beépült a karácsonyi hagyományainkba, és hogy talán ez is jellemzi a karácsonyt, hogy vannak dolgok, amiket csinálunk karácsonykor, és lehet, hogy azok nem a legjobb dolgok, vagy nem mindig érezzük benne magunkat jól, de ennek ellenére ez hozzátartozik a karácsonyhoz. És akárcsak, nem tudom, a beigli, vagy a, nem tudom, a karácsonyi beszélgetések, vagy a rokonoknál töltött délutánok, ez ugyanúgy beépült a karácsonyunkba, és hiányérzetünk van, hogyha ezt el akarják tőlünk venni.
Igen, igen, tehát van egy kis ilyen rituálé jellege, hogy a karácsonyi tipik zenék mellé a karácsonyi tipik film, igen. És akkor ez lett annak a prototípusa. Nem tudom, hogy még mi az, ami lehet itt, mert hogy például arra gondolok, hogy azt hiszem a Marvel kapcsán beszéltünk a Galaxis Őrzői 2-ről, és megállapítottuk, hogy nagyon kedvelik az emberek a Galaxis Őrzőit, és hogy vajon ez azért lehet, mert hogy minden embernek vannak problémák a családjával. Ja, hiszen, hogy ugye egy filmet akkor kedvelsz igazán, meg akkor lesz ilyen nagyon kult, hogyha valamit megpendít úgy minden emberben, és hogy itt is azért egy diszfunkciós család helyzete van, és hogy talán mind tudunk azonosulni azzal, amikor az első 10 percével a nyitó képsorokkal, amikor így leül a család, és akkor elkezdik mesélni a dolgokat, de akkor kijön az, hogy így, jaj, hát nem tudom, te mennyire rendetlen vagy, meg ez, meg jaj, nem tudom, milyen bácsinak a milyen gondjai kijönnek, és hogy az egésznek a kaotikussága, a hektikussága, amikor egy ilyen családi készülődés van, az anyuka teljes káosza, hogy hogyan tartsa kordában az eseményeket, és hogy ez is talán mind ismerős lehet. És hogy igazából pont, tényleg, hogy pont olyan, amikor a filmet berakod, mintha csak így otthon, így tovább, így érted, nőne egy, megnőne az otthoni szoba, és igazából teljesen beillik a szüzsébe, hogy így ugyanazt csinálod, mint amit a tévében is csinálnak ezek az emberek. Igen. Az első 10 percig.
Ugye Pál Feri, aki tartott ugye keddi esteket, amit szerintem a Vágatlan Verzió nevében jó szívvel tudunk ajánlani, igen, mindenkinek. Igen, ő beszélt még a kiégés kapcsán egy olyan előadás ötletéről, hogy az advent pszichodinamikája, vagy a szenteste pszichodinamikája, ahol pont arról beszélt volna, vagy ez az előadás szerintem nem készült el, hogy miért van az, hogy szentestek általában kirobban valamilyen nagy családi veszekedés, és ott nagyjából arról értekezett, vagy arról beszélt, hogy tulajdonképpen az advent az mindig egy nagy rohanás, rengeteg ember így akkor dolgozik a legtöbbet, mert nem tudom, évvégi zárások vannak, akár cégeknek is, hogyha valaki, hát nem tudom, a szórakoztatóiparban dolgozik, akkor szerintem ez ugyanúgy jellemző, és hogy igazából mindenki inkább a munkájára figyel, és egyrészt elfárad az adventben, és nem jut ideje a családjára. És ennek ebben szerintem az a veszélyes, hogy ha mondjuk így, nem tudom, az adventi időszakban valami családi probléma van, azt hajlamosak vagyunk így elsöpörni, hogy most nekünk erre nincs időnk, most évvégi hajtás van. És aztán bejut a karácsony, ahol ugye újra van idő a családdal foglalkozni, és akkor előjönnek azok a sérelmek, amik az első, vagyis amiket a szőnyeg alá söpörtünk az előző hetekben. És ilyenkor tudnak ezek kirobbanni, hogy igazából nem pakolsz el rendesen a szobádban, de lehet, hogy te igazából már 3 hete nem pakolsz el a szobádba, csak eddig ezt nem tudtam elmondani, és akkor ezt így rá tudom zúdítani, és ami még itt kiegészítésként jön, hogy karácsonykor mindenki szeretne egy kicsit magával foglalkozni. Tehát, hogy karácsony van, és akkor most én megérdemlem, és akkor én most itt szeretnék kikapcsolni, most hagyjanak békén, nem tudom, a tesók, vagy a szüleim, vagy a szülők azt mondják, hogy én most csak szeretnék megnézni nyugodtan egy filmet, és akkor akár a gyerekek hagyjanak békén, és hogy így tulajdonképpen egymás autonómia törekvéseire is így rá tudunk menni.
A következő film majd a Kiskarácsony mindenáron lesz, amivel foglalkozni fogunk, és ott szerintem egy kicsit jobban előjön ez a problematika, hogy ez a nagy szervezkedés, amit a karácsony folytán így kialakul, az mekkora terhet ró egyes egyénekre. Tehát, hogy az a baj, hogy mint említettem már a bevezetőben is, szerintem a karácsonynak egy ilyen megnyugvásnak, békének, harmóniának kéne lenni. Mindenki kicsit lelassul, lepihen, leül, és ennek ellenére, hogy ez megvalósulhasson, nagyon sok ember túlságosan pörögni kezd. Tehát, hogy kész legyen a sütemény, fele legyen állítva a fa, rajta legyen a dísz, ki legyen takarítva, mindenki a helyén legyen, mindenki azt az inget vegye fel, azt a nyakkendőt, oda üljön, szépen meg legyen főzve, meg legyen terítve, minden tökéletesen tehát ábraszerűen, tervszerűen le kelljen, hogy zajoljon, vagy hogy mondjam. Uh-huh. Tehát, hogy
de ez jó. Mert hogy igen, és ténylegesen az, hogy ilyenkor azért is jöhet ki ez, hogy nem tettél rendet a szobádba, mert ilyenkor kritikusabb pont az, hogy így vajon rend van-e a szobádban. Tehát mondjuk egy átlag hétköznapon lehet, hogy nem annyira számít éppen, hogy rend van, de most karácsonykor, hát azért legyen már rend a te szobádban is, meg most karácsonykor nehogy már most hozd fel ezt a dolgot, és akkor ebből is jön a veszekedés. Ugye, hogy van ez a fokozott ilyen igény arra, hogy ne legyen veszekedés. És így annyira nem akarod, hogy legyen valami konfliktus, hogy az nyilván konfliktust fog szülni, így determinálja magát, és hogy így menekülnél a problémáért, és legszívesebben azért, hogy jaj, a tökéletes karácsony, jaj, ebben nem szólhat bele semmilyen veszekedés, és azon kapod magad. Ez a tipikus ilyen önsorsrontó magatartás, hogy így mit tudom én azt mondod, hogy jaj, hát biztosan nagyon rosszat fogok főzni, nagyon szorongok ettől, és akkor tényleg rosszat fogsz főzni. Tehát erre biztosan valami kis dolog fogja elrontani ezt a karácsonyt, nyilván egy kis dolog fogja így elrontani.
Igen, tehát addig keresed azt a kis dolgot, amíg meg nem találod, hogy végre beigazold, ugye, ahogy mi fog történni. Amire még nagyon jól rájátszik a film szerintem az, hogy milyen egy nagy családban a legkisebb gyereknek lenni. Ezt most itt a stúdióban mi nem igazán tudjuk elmondani, mert ahogy ott van mindhárman legidősebb
gyermekek vagyunk. Én egyke vagyok, szóval ilyen szempontból egyből a legidősebb. Igen,
igen, de az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy ha ilyen családi rendszer szemléletben nézzük a családot, akkor általában a legkisebb gyerekek élik meg azt, hogy igazából őket senki nem veszi komolyan, nem jut rájuk olyan szempontból tényleges figyelmi idő, és ez az első 10 perc a filmnek nagyon jól rájátszik arra, hogy Kevin ugye először elmegy a szüleihez, aztán folyamatosan a testvérei ajtaján kopogtat, és senki nem veszi komolyan, vagy esetleg még támadások is érik ezzel kapcsolatban. Ugye megeszik azt a pizzát, amit csak ő szeret, és ezt mindenki tudja, de nem veszik figyelembe az igényeit. És hogy ilyenkor azért könnyen kijön az, hogy igazából én nem is akarom ezt a családot, és szerintem hát az a baj ezzel, hogy ezeket a szóval szerintem az ember a hétköznapokban nem gondolkodik túl sokat a családján, vagy nem tudom, ez mennyire jelenthető ki, hogy a napi rutinban ez nem szokott beleékelődni, hogy a családi dinamikáról gondolkodik az ember, és ilyenkor nagyon hamar teszünk elhamarkodott kijelentéseket, hogy nem tudom, ez a család rossz, vagy nem működik, vagy nekem elegem van mindenkiből, hagyjatok békén, és hogy persze, szerintem úgy ez is része a karácsonynak, vagy hogy ez is valamennyire a része, hogy ezek így elzúgnak ezek a viharok, és aztán rájövünk, hogy mi ettől függetlenül itt vagyunk
egymással. Igen, hát hogy a család egy olyan intézmény, amit az ember nem választ, hanem kap. Tehát, hogy ezzel igazából sok mindent nem lehet tenni ilyen választási szintjén. Ezt így vagy elfogadja az ember, vagy megszökik előle. És hogy ebben a helyzetben tényleg nagyon gyakran előfordulnak, hogy olyan kifejezéseket tesz az ember, amit igazából át se gondol. Tehát ebből adódik ez az egész, hogy a filmben is elmondja, hogy hát, hogy bárcsak ne lenne családom, és bárcsak egyedül lennék, és hát egy ilyen véletlen folytán ez be is valósul a film során. Nem tudom amúgy, hogy mennyire lehet rossz legkisebb gyereknek lenni. Nekem mindig is az volt a hipotézisem, hogy a középső gyereknek a legrosszabb, mert hogy ő így kiesik ebből az egészből, hogy van a legkisebb gyerek, aki a család kicsi szemefénye, meg van a legnagyobb gyerek, aki a család büszkeség, és a köztes gyerek, aki így kiesik így a székből. De lehet, hogy itt igazából az is probléma volt a Kevin kapcsán, hogy ő nagy ott a generáció szakadék, mert hogy van a szülők, van egy nagyon idős bátyja, mert hogy az ilyen már ilyen 18-20 éves, és ő pedig egy ilyen 7-8 éves állt a filmben.
Meg nem is csak ez is, szerintem a generáció szakadék az egyik nagy probléma, illetve az, hogy pont egy ilyen nagyon szenzitív periódusban van a gyerek, tehát hogy most van a kognitív érésének az a szakasza, ahol már derogál, hogyha ilyen nagyon pici gyerekként bánnak vele, meg derogál, hogyha a szülő nagyon kontrollálni akar, van már egy erős autonómia törekvés, és hogy ilyenkor szerintem tényleg fokozottan kialakul az, hogy most már jobb lenne, hogyha nem kis babaként kezelnétek engem, de hogy még nem tudják komolyan venni, vagy nem tudnak rábízni egy komolyan melót a karácsonyi készülődésben, ezért ő ott így tényleg kiesik a két szék közé, mert hogy ő már ott tenne, sürögne, forogna, de még hát kis béna szegény ehhez, hát még kis 8 éves, de hogy ugyanakkor már meg lenne az igénye, hogy velem ne csak játszatok, meg nem tudom, tegyetek le a sarokba, és akkor ott én el vagyok, mert mondjuk 4 évesen el vagyok. De hogy most már van egy igény arra a kisrácban, hogy ne csak ez legyen. Hát és hogy ez
Kevin maga sokkal érettebb a koránál, mint ez az, amikor kiderül, hogy amikor egyedül marad, ő föltalálja magát, és eszméletlen módon, amikor bemegy például vásárolni, ez a jelen nekem nagyon tetszik, hogy hol vannak a szád, kim vannak, ezt miért kell a gyerekeknek, tudod, a kis katonák, a gyerekeknek, a kicsiknek. Igen, biztos, hogy a kicsiknek, igen. Mondja egy 7-8 éves rá.
Igen, bár szóval azért ez erősen ki van sarkítva, nem tudom, egy 7-8 éves gyerek hogyan viselkedne otthon, minden esetre ezzel nem ekézni akarom a filmet, mert szerintem baromi vicces, meg ahogy nem tudom, az arcszeszt ugye magára rakja, és akkor felsikolt, és ez is ilyen tök jó, hogy valami olyannal próbálkozik, amire még nem érett meg, nem tudom, fizikailag, igen, vagy testileg.
De hogy ez tök jó, hogy így, ott így rajta lehet kapni ezeket a kis pillanatokat, amik a valóságban is benne vannak, hogy igazából filmekből, sorozatokból és apukát, anyukát nézve látod meg azt, hogy milyen a felnőtt működés, és hogy már milyen korán lepróbálod ezeket utánozni, mint tudom én, bebújsz apukát cipőjébe, és ugye ezt mondjuk sok elméletalkotó összeköti az Oedipus komplexussal is, ugye, hogy ilyenkor van az, amikor anyába beleszeretsz, apával konfliktus, és úgy oldod fel, hogy azonosulsz az apával, és akkor tényleg ezek a nagyon tipikus felnőtt cselekvések, hogy bedörzsöd az arcod, elmész a boltba, és ott is, de tényleg, és minden, nagyon, nagyon sok helyen helytáll Kevin, és hogy szerintem ez nyilván túl van tolva a filmben, és hogy ez nyilván a valóságban nem így lenne, de hogy ez
egy ígérték, hogy ettől mint, hogy igen.
Ezért nevetünk rajta, mert hogy milyen kis... És
hogy azokat a magatartási mintákat, amiket felnőttek csinálnak, ebből egy 7-8 éves gyerek szemszögéből sokkal viccesebbnek hat, és hogy tényleg egy banális mindennapi tevékenységekről van szó, de ahogy mondjuk egy 7-8 éves gyerek ezt végzi, az teljesen más ízt az egész.
Persze, de hogy miért hat viccesnek? Mert hogy kis szerencsétlen, és hogy igazából itt is valakinek a kárán nevetünk, nem? Vagy ti mit gondoltok ezen? Mert hogy ezzel gondolkodva, egy téma van, amit igazából nem kifejezetten a mi témánk, hogy ezt most akkor behivatkozzuk, hogy a Puzsér Robiék beszéltek az önkényes mérvadóban arról, hogy minden viccnek az alapja valakinek a sérelmén nyugszik, és hogy itt is azért azon nevetünk, hogy ez a kis gyerek, érted, hogy nem azt csinálja, amit neki a korához időn kell csinálni, és hogy amit csinál, az ilyen bénán, vagy hát nem is bénán,
igen, igazából van egy ilyen aranyos verziója, mert azért itt vannak a filmben olyan pontok, ahol tényleg valakinek a kárán nevetünk.
Ott igen.
És hogy ez is túl van tolva. Ugye itt most konkrétan a betörők helyzetére beszélek, amit amúgy leteszteltek, ilyen nem tudom, hogy ilyen orvostan hallgatók így lemodelleztek, hogy így nem hanyadik percben haltak volna meg, és elvileg így az első 5-6 percet így nem nagyon élték volna túl már. Szerintem egyébként itt vagy erről van szó, vagy az egy helyzet komikum. Uh-huh. És hogy itt ahogyan mondtad, hogy a helyzet szenved el, nem tudom, sérelmet, és ez tűnik viccesnek ebben.
Mindig szeretünk a kis karakternek szurkolni, mondjuk a fociban szokott lenni, hogy mindig az esélytelen csapatnak szurkol az ember, és hogy itt ugye megvan az egy ilyen erőfölényben aránytalan helyzet, hogy megjön a két felnőtt betörő, akik már ugye itt kiraboltak már mindent, és van a kisgyerek, aki túljár az eszükön, és hogy ez ennyire egy ilyen népmesei motivumrendszerben működik, hogy ezt így nagyon élvezni tudjuk.
Igen, én is erre gondoltam, hogy amikor ugye még nincsenek betörők, ugye az miért vicces, ugye itt ez volt a kérdés.
Igen, ez volt az elejé, igen.
És hogy lehet, hogy az, hogy ilyenkor így magunkra ismerünk, vagy én arra gondoltam, hogy én azért nevettem ezen nagyon, mert hogy nem tudom, én is szívesen leszánkóztam volna az emeletről, amikor senki nincs otthon, vagy nem tudom, én is jégkrémet ettem volna, és valami korhatáros filmet néztem volna. És hogy talán ez az, hogy így ilyenkor így magunkra ismerünk, hogy én is ilyen rossz lennék, vagy hogy értitek, hogy értem. Szóval, hogy erre én is vágytam, és igazából nem lett volna szabad ilyenekre vágynom, mert hát ki akarja tök egyedül gyerekként a családja nélkül tölteni a karácsonyt, talán minden gyerek akarja ezt egy nagyon picit így belül, hogy így azt csinálok, amit én akarok, és az enyém az egész ház.
Nagyon jó, és akkor rá is kanyarodnék a harmadik témára, vagy hát így visszadobnám, ami, hogy így legyen egy kis kerete az egésznek, mert hogy a családdal indítottam, vagy a családdal akartam átvezetni ezt a blokkot, és hogy így mondod, hogy minden gyereknek van talán egy ilyen kis gondolata, hogy ne a családdal tölteni, és hogy miért van az, hogy ez az egész karácsony, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, ez így megvan ez a kis szlogán. És hogy ugyanakkor mindig ilyenkor előkerül ez az együtt a család típusú ünneplés, és hogy vajon miért van az, hogy a család, mert hogy az előbb mondtad kb. 10 perccel ezelőtt, hogy a család az nem egy választott szeretett kapcsolat, vagy nem egy választott kapcsolat, hanem beleszületünk, és hogy vajon minden család együtt kell járjon a szeretettel, és vajon ilyenkor ez tényleg ilyen fontos mutatni, demonstrálni folyamatosan, vagy...
Az biztos, hogy a család az egyének összessége. Tehát, hogy azt nem tudod megválogatni, hogy a másik egyén hogyan gondolkodjon, hogyan álljon az egész család kérdésköréhez. Következésképpen nem működik minden család szeretet alapon. Sajnos. Ez törvényszerű. Szóval nyilván a családnak van egy olyan kulturális meghatározottsága, már abból kiindulva, hogy hát Jézust is körbevette a család, kvázi a rokonoknak megfeleltethető királyok, pásztorok, ahogy egybegyűltek, és ott a szeretet és a család egy helyen találkozik, és hogy ez a kulturális minta öröklődik át a jelenkorunkba, és próbáljuk meg ezt a karácsony ünnepével így átélni, vagy átélhetővé tenni. És hogy én fontosnak tartom, hogy a családunkra szánjunk időt, és hogy ezt a szeretett közösségbe tudjuk megélni, de hogyha egyszerűen vannak olyan családok, ahol ez nem kivitelezhető, mert mondjuk van egy erőszakos, iszákos apa, vagy nem tudom, egy neurotikus nő, aki ott leborítja az egész családi asztalt, akkor ez nem tud úgy működni, és akkor lehet, hogy jobb, hogyha olyan emberekkel találjuk meg a karácsonyi ünnepet, akiket szeretünk, vagy akik a barátaink, akikkel jó a viszonyunk.
Uh-huh. Ja, azt hiszem, hogy azért annyira nehéz ez a témakör, mert hogy maga a kötődés az kialakul ugye a szülők között gyerekkorban, és szerintem azért nagyon fájdalmas ez, mert hogy tök mindegy, hogy milyen szüleid vannak, te hozzájuk kötődsz valamilyen formában. Lehet, hogy nem ilyen, nem tudom, egyszerű módon, amit talán így biztonságos kötődésnek szoktak mondani így a pszichológiában, ami úgymond a normális kötődés, tehát hogy bízol bennük, érzelmeket adsz át, megnyílsz nekik, stb. Lehet, hogy teljesen másik módon, nem tudom, elkerülve, vagy ilyen ambivalens módon, de ettől függetlenül kötődsz a szüleidhez, és szóval nagyon nehéz lehet, vagy én még nem töltöttem a családtól távol a karácsonyt, de én azt gondolom, és ez lehet, hogy egy alaptalan feltételezés, hogy emiatt a kötődések miatt mindig ott van egy hiányérzet az ember szívében, hogyha nem a családdal tölti a karácsonyt, még akkor sem, hogyha ezeket az embereket nem szereti a klasszikus értelemben, mert hogy ezek az ilyen nagyon ősi minták, amik kialakulnak gyerekkorban, azok így egy kis fájdalmat tudnak okozni karácsonykor, de lehet ezzel együtt, hogy ez a kis fájdalom még így is sokkal egyszerűbb, hogy így töltöd a barátaiddal, akiket szeretsz, elviseled ezt a kis fájdalmat, és ez még így is jobb, mintha nem tudom, hazamennél egy ilyen, nem tudom, káosz helyzetben, amit Ádám felvázolt, és ott meg csak egy ilyen nagyon-nagyon rossz helyzet van.
Hát meg nyilvánvalóan itt van az is, hogy a filmeknek az ideál képe, és ja, például itt arra gondolok, hogy ebben a filmben elhangzik a Kevin részéről az, hogy csak egyet kívánok, hogy legyen újra családom. És hogy én például itt ilyenkor valahogy így beugrik az, hogy mi van, hogyha mondjuk valaki árva, mondjuk nincs családja. Látja ezt a filmet, és mondjuk hasonlókon gondolkozik, mert hogy talán annyira ősi ez annyira ösztönös, és annyira ősi ez a vágy, hogy mondjuk én azt tudom elképzelni, hogyha mondjuk árva vagy, akkor is van egy igényed, lehet, hogy a külső minták miatt, de arra, hogy bárcsak egy családdal töltheném a karácsonyt. És amikor ezt kívánod, de hogy vannak olyan helyzetek, ahol ez így nem oldódhat fel, mert hogy itt Kevin a végén visszakapja a családját, ez teljesen jó. De hogy van, amikor ez nem tud feloldódni, és ilyenkor tényleg, amit te mondasz, nagyon fontos lehet, hogy megtalálni máshol a kötődéseket, és hogy máshol kialakítani.
Igen, de ebben nagyon sok ilyen ifjúsági, hát nem is regény, hanem ilyen különböző film és mese utazik, hogy azok a gyerekek, akik árván nőttek fel, azokat az árvatársaikkal együtt találják meg a családi közösséget, és hogy az is egy család, és akkor ezt, ennek az üzennek a hangsúlyozása szerintem rengeteg filmben jelen van. Most pont
milyen ez? Vagyis, hogy én még nem találkoztam ilyennel.
Én most nagyon hülye példát fogok mondani, de volt a Cartoon Networkön a Shaolin sorozat, tudod, amiben volt egy ilyen sárga...
Shaolin leszámolás,
egy ilyen kis sárga gülüfejű csávóval. Igen. És hogy ott például az volt, hogy Ominak hívták a főszereplőt, és neki nem volt családja, semmilyen, kereste egy rokon, külön volt egy ilyen rész arról, hogy a rokonait kereste, és volt egy falu, ahol tök ilyen, ugyanolyan emberek voltak, mint ő, de viszont a szüleit nem találta meg, és ilyen nagyon csalódás lett a vége, és a végén az volt, hogy ott volt a többi ilyen karakter, a cowboy, meg a nem tudom kik voltak, mint, és akkor igazából azt mondták, hogy hát, de hogy miért kellett keresni a családot, hiszen itt vagyunk veled, és hogy lehet ezt mondani, hogy ez egy nyálas üzenet, ja, az nem, ilyen emberek nem. Számára ez abszolút pozitív, és szerintem mondjuk az ilyen mesékben, kifejezetten a Cartoon Network, a Disney csatornán, lehet mondjuk azt mondani, hogy vannak kártékony mesék is, de hogy ezek az üzenetek szerintem pozitívak, és ezeket fontos hangsúlyozni.
Igen, abszolút egyetértek, mert pont azt akartam mondani, hogy hiányolom azokat a filmeket, amik erre játszanának rá, vagy erre erősítenének meg, mert tényleg, hogyha egy ilyen helyzetben vagy és bekapcsolod a tévét, az egy teljes kínszenvedés lehet ilyen szempontból ezeket a filmeket végignézni, főleg, hogyha nem teheted meg, hogy a családoddal ünnepelsz, mert már nem tudom, a család tagjaid azok nem élnek. És ez így azt hiszem szomorú.
Igen, és tényleg ezért fontos nagyon, hogy minden, talán, és én úgy látom, hogy minden szubkultúrának lassan így megvan az ilyen nem család története. Tehát akkor a Fast and Furious, az is szól egy adott demográfiának, ott is elhangzik a mi egy család, ugyanúgy a galaxis őrzőiben is kimondják, hogy nem kell neked család, hát
mi vagyunk a család. Látod, ott is fogalmaz,
és ott is megvan. És szerintem ez nagyon fontos, hogy sok ilyen mű elkészüljön, mert tényleg annyiszor kapja az ember ezt a kívülről ezt a család elvárást, meg ezt a normatívet, hogy szerintem tök jó, hogy így elnevezzük, hogy igen, család, de hogy a család lehet olyan is, amit nem beleszületik.
Ja, igen, csak lehet ezeket jól lenne átültetni karácsonyi filmben, majd nem a Halálos iramban karácsonyi külön kiadás, csak hogy olyan filmeket csinálni. Igen, szerintem is. De olyan karácsonyi filmeket csinálni, ami erről szól. Azt hiszem talán a Jó barátoknak van egy olyan epizódja, ahol mindenki hazakészül menni hálaadást ünnepelni, és végül senki nem jut haza, vagy aki hazajut, az összeveszik mindenkivel, és akkor végül a jó barátok együtt töltik a hálaadást. És ez is egy legitim módja lehet ennek, és talán ennek is helye van, nem tudom, a popkultúrában, vagy a filmes palettán.
Szerintem biztos, hogy van amúgy olyan karácsonyi film, ami ezzel foglalkozik, de most nem tudnék az a baj, hogy példát mondani.
Most hirtelen én se.
De tudom, a Grinchben ott mi a végső... konklúzió.
Hát szerintem a Grinch az a télapó filmekbe sorolható, és ez egy ilyen antitélapó mese.
Igen, de hogy ott a végén van feloldás, tehát ő nem. Tehát hát ő is egy kiközösített ember, aki egyedül van, ja, és igen, végén igen. Megtalálja, nem?
Igen, igen, de hát azt mondjuk lehet családnak értelmezni, csak hogy végül megszeretik őt az emberek a karácsony varázsával, vagy lehet ezt így értelmezni, igen. És akkor be tud illeszkedni a városba.
Hát vannak ezek a tipikus meséi, ennek a Scrooge történet is ugyanez a karácsonyi ének. Ugye abban is van egy ilyen nagyon zsémves, magának való ember, aki nem szereti a karácsonyt, és hogy igazából... És hogy ez úgy tök érdekes, hogy így igazából ezek a filmek nem legitimálják azt, hogy te ne szeresd a karácsonyt. Szóval, hogy valahogy mindenkinek szeretnie kell, még a legszűrös szívűbb, zöld szűrösebb lénynek is muszáj szeretni a karácsonyt, mert különben nem lehet teljes. És hogy ezzel
van ez így? Azért van ez, mert hogy magát... A karácsony üzenet az a szeretet, és hogy ez egy annyira alapvető értéknek tartjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ez mindenkivel... Igen, tehát, hogy amikor azt mondom, hogy mindenkinek szeretnie kell a karácsonyt, akkor igazából az azt jelenti, hogy mindenkinek szeretnie kell. Tehát nem igen. A karácsonyt, hanem egymást, ezt az értékrendszer, vagy értéket tartsuk magunk. Vagy magunkénak.
Ez benne van a reszkesetek betörőben is, ugye mind az egyben, mind a kettőben van egy olyan karakter, aki ki van közösítve, ilyen nagyon zsémbesnek, vagy gonosznak tűnik, és akkor a végén rá is rátalál a karácsonynak a szelleme, ugye Kevin által.
És akkor azt szeretném kérni, hogy pontozzuk le ezt a filmet, és úgy mondjunk pontot, hogy előtte mondjunk el egy mondatot, ami igazán jól összefoglalja nekünk, mit jelentett ez a film, a reszkesetek betörők.
Jó, hát akkor kezdeném én az értékelést. Én erre nagyon jó szívvel tudok egy hetest adni, én is azok közé tartozok, akik minden évben vagy az egyet, vagy a kettőt valamilyen formában megnézik. Szerintem egy nagyon jó hangulatú, kellemes mese, amit mindenkinek tudok ajánlani. Szerintem nagyon jó ráerősít arra, hogy odafigyeljünk olyan emberekre, és gondolva itt a seprő karakterre az első részben, és a madaras nőre a másodikban, hogy vannak olyanok, akiknek nem jut család, vagy valakiknek nem jut szeretet, és hogy az ilyen emberekre is próbáljunk egy kicsit odafigyelni.
Igen, én azt hiszem, hogy nekem ez a film elsőrendűen vígjátékként működik, és egy ilyen hagyományba ültetett vígjáték, és szerintem abban is megállja a helyét, tehát ez egy igazán vicces film, akárhányszor újra lehet nézni, és emiatt én is egy hetest adnék rá.
Én pedig így azt tudom akkor tényleg mondani, hogy mindenki találja meg azokat a kötődéseket, ahol biztonságban érzi magát, és akkor azokkal élje meg az ünnepeit. Én egy hetest szintén erre a filmre. Ez volt a Reszkessetek betörőkkel foglalkozó adás, jövő héten pedig a Kiskarácsony mindenáron című vígjátékkal fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!
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 Eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyjá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgasd a vágatlan verziót.